Kedves hallgatóink, elsősorban Sárospatak és térségének oktatási helyzetét, lehetőségeit vette nagyító alá a Határhelyzetben című tanulmányi hétvége, aminek a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem adott otthont, szervezője pedig az Európai Protestáns Magyar Szabad Egyetem volt. A résztvevők az adott téma szakértőit kérték fel arra, hogy előadásaik segítségével minél szélesebb képet adjanak az oktatáshoz kapcsolódó témakörökről. Egyebek mellett szó esett a térség történeti és társadalmi sajátosságairól is, amelyben kiemelt szerepet kapott a sárospataki felsőoktatás, a kiindulási alapot Lázár István 1970-es évek elején megjelent Kiált Patakvára című könyve adta, amellyel kapcsolatban dr. Kovács Áron történész, a Sárospataki Református Kollégium tudományos gyűjteményeinek munkatársa osztotta meg gondolatait. Lázár István Kiált Patakvára című munkája mitől vált olyan korszakossá, hogy a mai napig hivatkozási alapnak tekinthetők? Ugye azért már ennek egy pár évtizede van, hogy elkészült ez a mű.
A tavalyi éven volt 50 éves a kötet, 1974-ben jött ki. Gyakorlatilag a régió első komoly szociográfiai munkája. Sárospatakról körülbelül egy 70 oldalnyi leírásban számol be Lázár, bemutatva a város akkori fejlődési stációját. Gyakorlatilag ugye 6 évvel vagyunk az újbori várossá nyilvánítás után, ennek a feltételei, az infrastruktúrája még nem áll rendelkezésre. Egy nagyon jó viszonyítási alap a mához, hogy hová jutottunk el.
Milyen mércék alapján lehet összehasonlítani az akkori és a mai helyzetet?
Az államszocializmus Magyarország a mai Magyarországgal már nehezen összehasonlítható, teljesen más történeti helyzetben élünk, viszont azok a problémák, amiket Lázár felvet, például az elnéptelenedés, az elvándorlás problémája, a munkahelyek és a megfelelő munkahelyek, a normálisan fizető munkahelyeknek a megtalálásának a nehézség, ezek máig aktuális kérdései a régiónak, amik a népesség megtartás szempontjából elképesztően fontosak. Emellett Lázártól hallunk az iskoláról, hallunk arról, hogy a városkép hogyan alakul ki. Ugye ő még, amikor megírta ezt a könyvet, a nagy beruházások előtt vagyunk, nincsen műfáz, nincsen hilltér, nincsen a repozitórium épülete a kollégium mellett, a kollégiumnak az iskola udvar, még az előző verziója sem született meg, egy radikálisan más várost látott ő.
Lehet-e valamiféle olyan fejlődési pályát kialakítani ezekből a, hogy mondjam, felvetésekből, vagy ezekből az alapokból? Merre lehet kilábalni?
Maga Lázár könyve az öreg diák mozgalomnak a pataklóbbi a keretében jelent meg, és maga ez az egész pataklóbbi, ez egy közösségi tevékenység volt. Egy nyitott diskurzus, amelybe becsatlakozhatott az öreg diákok közül bárki, pozíciótól függően, tehetett a városért és elmondhatta a véleményét. Ez egy nagyon-nagyon jó induló alap. Gyakorlatilag egy diskurzusra van szükség ma is Sárospatakért, lobbira van szükség ma is Sárospatakért, arra, hogy az emberek beletegyék a gondolataikat és munkáikat, és megteremtsenek egy közösséget Patakon, hiszen minden településnek az igazi vonzerejét, a lakhatóságát az adja, hogy ez egy közösség. Minél nyitottabb ez a diskurzus, minél több ember, több szempontot tudunk bevonni, annál lakhatóbbá és élhetőbbé válik egy település. Minden más, ami ide kapcsolódik, természeti, épített környezet, az ezt a hatást erősíteni tudja, de helyettesíteni. Meggyőződésem, hogy semmiképpen.
A sárospataki felsőoktatás tapasztalatait és tanulságait dr. Bolvári Takács Gábor, a Tokaj-Hegyalja Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára összegezte.
Miután felsőoktatásról beszélünk, a modern magyar polgári fejlődés kezdetéig megyek vissza, tehát tulajdonképpen a 19. század közepe az, amikor beszélhetünk arról, hogy a felsőoktatás a mai értelemben teret kapott és egyetemek alapításával létrejött. A sárospataki felsőoktatás gyökerei a református kollégiumhoz kötődnek, ezen belül is a legrégebbi múltra természetesen a teológus képzés, a lelkész képzés nyúlik vissza, mondjuk úgy, hogy a kezdetektől fogva jelen volt, és egészen 1951-ig, amikor a Teológiai Akadémiát bezárták külső nyomásra, addig jelen volt és meghatározó módon jelentett Sárospatak számára jelenlétet. A másik, ma már kevésbé emlegetett, de maga korában igen jelentős intézményrész volt a Jogakadémia. amely 1793-tól működött 1923-ig. A bezárása egyértelműen a 20. század eleji történelmi krízisnek, tehát a trianoni béke utáni vonzáskövzet elvesztésnek, illetve a Debrecen és a Pozsonyi Egyetem megalakulásának tudható be, hiszen a hallgatók a nagyobb kifutással kecsegtető egyetemeket választották, de az a 130 év azért meghatározó volt, gondoljunk csak Kossuthra és társaira, akik a reformkor értelmiség krémjét képezték, Kövi Sándor professzori vezetése alatt. És volt egy bölcsészeti akadémia is, amely a 19. század második felétől a 20. század elejéig működött, soha nem tudott igazán artikulálódni, de voltak bölcsészeti tanszéke is a református kollégiumnak. És akkor itt van egy törés 1951-ben, és az újraindulása pataki felsőoktatásnak már a tanítóképzőhöz kötődik, amelyet 59-ben emeltek felsőfokú szintre, majd főiskolai rangra később, és ennek a fejlődési folyamatnak lett a mai leképeződése végül a Tokaj-Hegyalja Egyetem, míg az 1991-ben újraindult Teológiai Akadémia ma már a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem intézményében ölt testet, tehát Sárospatakon két szervezetileg egymástól független, de az alakulását történelmi gyökereit tekintve közös eredetű intézmény található.
A szűken vett felsőfokú képzés az milyen hatással volt a térségre? Itt milyen hatással volt a környékbeli társadalmi életre?
Egyértelműen pozitív. A két világháború közötti regionális értelmiség, tehát Zemplén megye, Abói megye, Szabolcs megyei része teljes egészében olyan közigazgatási szakembereket foglalkoztatott, de már korábban is a 19. század végén, akik Patakon jártak jogakadémiára. Azt gondolom, nem meglepő, azt mondom, hogy a tiszaninneni református egyházkerület területén alapvetően olyan lelkészek szolgáltak és szolgálnak, akik Patakon szerezték a diplomájukat, és hát a tanítók, a kibocsátott tanítók, ugye, amely ugye 1959-ig középfokú, de ma már ezt is felsőfoknak tekintjük, azok is meghatározták ennek a térségnek az értelmiségi utánpótlását.
Tavaly óta vezet egy kutatócsoportot, Sárospatak rangját, az iskola városi jelleg tartja fönn, ezzel talán egyedülálló, ha jól emlékszem, egész Kárpát-medencében. Hol tartanak most a munkában, ebben a munkában?
Több kiadvány elkészült már, szerencsére komoly forráskutatáshoz kezdtünk, és beadtunk egy 4 éves kutatási pályázatot a Nemzeti Kutatási Hivatalhoz, amely a Sárospataki iskolavárosi örökségét és a sárospataki városfejlődés sajátosságait kívánja összehangolni. Ez egy 10 fős kutatócsoport, és az az alapkoncepciónk, hogy Sárospatak a szűken vett városi hatásaitól függetlenül sokkal szélesebb értelemben befolyásolta a magyar kultúra és művelődés fejlődését országos szinten, mint amennyit olyan statisztikákból le lehetne vonni, hogy hány férőhelyes egészségügyi ellátás van, milyen ipari létesítmények vannak, vagy éppen mennyi a megművelt földterület a település határába. Mi azt mondjuk, hogy az a kisugárzó erő, amely a Patakon végzett diákok máshol való szerepvállalásával teret nyert, a sokkal erőteljesebben jelen van az országban, mint amennyire bármilyen más statisztika mutatóból látszik, és erre szeretnénk mi egy mérhető rendszert kitalálni.
Kiugrási lehetőségek és buktatók a Tokaj-Hegyalja Egyetem fennmaradását illetően címmel Nagy Baló Csaba, a Sárospataki Református Kollégium gimnáziumának igazgatója, az egyetemet fenntartó kuratórium tagja tartott előadást.
A mai előadásomban azzal fogom kezdeni, hogy 5 évvel ezelőtt Vizsolyban a Vizsolyi lelkész egy 3 napos rendezvény sorozatot szervezett a történelmi emlékhelye kapcsán, és a gimnázium kórusa is jelen volt ezen, és a végén Mócár Gábor, országos történelmi emlékhely bizottság elnöke, spontán módon tartott egy kitűnő előadást, és a végén odajött hozzám, és azt mondta, hogy hát, hogy milyen szép alkalom volt ez. És mondtam neki, hogy igen, nagyon szép volt, de nagyon szomorú is egyben. És kérdi, hogy miért. És mondtam, hogy azért, mert 500 évvel ezelőtt ez a vidék az ország, a magyarság kultúrájának, gazdaságának és politikai központjának számított. És most minden téren perifériára szorultunk. Tehát a 25. órában van Abaúj és Zemplén, és egyetlen egy kitörési lehetősége van, az az oktatás. Úgyhogy ilyen szempontból kitörési lehetőség, és azon múlik, hogy jól csináljuk-e vagy nem. Én a gimnázium példáját szeretném fölhozni, hogy egy bedőlt intézmény volt 11 évvel ezelőtt, és ma azt gondolom, hogy azért óriási lépést tettünk előre. Nagyjából hasonló dolgok kell, hogy bekövetkezenek a Hegyalja Egyetemen is. Nyilván vannak olyan dolgok, ami a felsőoktatásra vonatkoznak. Egy példát mondanék csak, például a kokáért az oktatás mellett a kutatás legalább ugyanolyan fontos szerepet játszik, és hát nem azt a fajta kutatást emlegetném, ami korábban volt, hogy tudom én, 15 könyvből írunk egy 16-at, aztán felkerül valahova valamelyik könyvtár polcára, és a kutyát sem érdekli, hanem olyan kutatásról beszélgessünk, ami gyakorlatias és gyakorlati haszna van. Hoztam egy példát is magammal, hadd legyen meglepetés az előadás végére, hogy mire gondoltam.
Hosszú évtizedeken keresztül az volt a vidéki gyerekek számára az elképzelés, hogyha valahol igazán jó diplomát akar szerezni, akkor vagy Budapestre, vagy valamelyik megyeszékhelyre kell menni. Na de most azt látszik itt mind a két egyetemen, hogy sikerül adott terület élvonalából embereket hozni. Ez mennyiben segíti az előrejutást?
Nyilván nagy mértékben segíti. Azt gondolom, hogy egy sárospataki felsőoktatási intézmény is beszélhetünk a Hittudományi Egyetemről, vagy a Hegyalja Egyetemről is, amellett, hogy oktat, nevel, és a Hittudományi Egyetem hitre is nevel, közszolgáltat is. Tehát közszolgái vagyunk a magyar nemzetnek, nem csak a középfokú oktatási intézményeket, hanem a felsőoktatást illetően is. És elvárható, azért jön a fiatal ezekre a felsőoktatási intézményekbe, mert olyan szolgáltatást vár el, amivel fog tudni boldogulni a mai világban, és az látszik, hogy mindkét egyetem a kitűnő oktatóinak köszönhetően, és az egyre magasabb bejutási ponthatárnak köszönhetően, itt azért komoly szima emelkedés volt már eddig is, és valószínűleg lesz a jövőben is.
Nyilván más terület, de az egyetemek előrelépése, vagy akár a Tokaj-hegyalja Egyetem előrelépése nem választható el a térség fejlődésétől, hiszen manapság azért az a leginkább fogyó területek közé tartozik Zemplén az országban, és főleg a tehetségesebb családok mentek el, és így nehezebb helyből pótolni a diákokat. Tehát, hogy milyen lehetőség van arra, illetve az egyetemek tudnak-e kovászai lenni annak a fajta fejlődésnek, ami a térséget érinti?
Kell, hogy kovászai legyenek, mert amúgy, hogyha nincs egy nagyon magasan képzett értelmiségi réteg, aki meg tudja tartani mondjuk egy településnek a lakosságát, akkor nyilván az a település halára van ítélve. Ezért tehát az egyetem oktatói, és főleg abban az esetben, hogyha egy fiatal oktatókról beszélünk, aki helyben lakókká válnak, és esetleg generálnak gazdasági fejlődést is, akkor nagy mértékben meg fogják tudni határozni.
Kedves hallgatóink, elsősorban Sárospatak és térségének oktatási helyzetét, lehetőségeit vette nagyító alá a Határhelyzetben című tanulmányi hétvége, aminek a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem adott otthont, szervezője pedig az Európai Protestáns Magyar Szabad Egyetem volt. Az előzőekben a helyi felsőoktatás lehetőségeit, történetét jártuk körbe az előadók segítségével.